and the translucent moon floats in waves of blue air, and we cry out for grace to lay truth bare.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Napsugaras magasszín vonalon kultúrát szombat reggelt kívánok, 2025. február 8-a szombat, és ez itt a szombat reggeli a Civil Rádióban, amelyet Brühl Edit szerkesztett, a technikusunk, zenei szerkesztőnk, hírolvasónk Madarász Máté, a nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Péter műsorvezetőt hallják. Tartsanak velünk, már is mondja a híreket Máté.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Ismét lehet humanitárius települést címre pályázni. Szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítő kampány indul. Február végéig érdemes kihelyezni a Méhecske hoteleket. Drakkulától a Rákóczi szabadságharcig. Jó reggelt kívánok! A híreket és Madarász Mátét hallják. Ismét lehet humanitárius települést címre pályázni. A Magyar Vöröskereszt 2008 óta évente adja át a humanitárius település címet az arra érdemes településeknek. A települések mértékétől függetlenül adhatják le a pályázati anyagokat. Falu, község, város vagy városrész, kerület vagy kerületrész kategóriában. A pályázat elbírálásakor többek között azt vizsgálják, hogy a pályázók mennyire tevékenyen vesznek részt a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt programjaiban, különös tekintettel a véradásra, az önkéntes munkára és az elsősegély nyújtásra. A pályázati adatlap és a további részletek megtalálhatók a Magyar Vöröskereszt honlapján. A pályázatok beérkezésének határideje 2025. március 31. Szenvedélybeteg szülők gyermekeit segítő kampány indul. Sálak kötésével, adományozással és információk megosztásával segíthetjük a szenvedélybeteg szülők gyermekeit a Köttusa kampányban. A kampány a függő szülők gyerekeire hívja fel a figyelmet, a befolyt összeget az őket segítő programokra fordítják. A civil szakemberek március 1-ig tartó kezdeményezését a Máltai Szeretetszolgálat adományoz.hu oldalán keresztül lehet támogatni. Március 1-én az ország 20 városában gyűlnek össze a kampány nagykövetei és önkéntesei, hogy közösen fejezzék be a 220 méternyi sál készítését. Február végéig érdemes kihelyezni a Méhecske hoteleket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság, a gazdálkodók és az önkormányzatok figyelmébe ajánlja a rendkívül egyszerű, különösen látványos Méhecske hoteleket, amelyekkel erkélyen, ablakpárkányokon is hatékonyan segíthetjük a magányos életmódot folytató, kevésbé közismert szelíd beporzó méhek és darazsak szaporodását. Ezt legegyszerűbben 10 mm átmérőjű furatokkal lyugatott tűzifa kugliba készíthetjük el, de építhetünk szekrényes Méhecske hotelt is. Az új Méhecske hotelek érdemes február második felében, március elején kirakni, esőtől védett helyre, ereszalja, ablak és erkélybe ugró tornát, keleti déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje. Drakulától a Rákóczi szabadságharcig. A Nemzeti Könyvtár különleges ritkasággal mostantól még szélesebb közönség számára válnak hozzáférhetővé. A régi, ritka elnevezésű digitális gyűjtemény mintegy 1400 eddig elérhetetlen történelmi értékű röplappal bővült, a Nemzeti Könyvtár digitalizálta és online platformán közzétette a régi nyomtatványok tárban őrzött röplap gyűjteményét. így a metszetek és a régi exlibrisek mellett a híráramlás koraújkori dokumentumai is böngészhetővé váltak. Az online gyűjtemény célja az is, hogy a szakemberek mellett a szélesebb közönség is megismerhesse, élvezhesse a régi ritkaságokat.
Időjárás.
A hétvége időjárásában jelentős változás nem valószínű. Számottevő csapadék nem érkezik, változóan felhős napos időre készülhetünk. Ma több felé lehet élénk, néhol erős a délkeleti szél, délután 2-8 fok várható. Éjjel szinte mindenhol fagyni fog. Holnap 5-9 fokot mérhetünk. A híreket Brühl Edit szerkesztette. Felolvasta Madarász Máté.
Budapest. Ez itt a reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Szerencsére ma már csak az avatottabb szemmel megáldott járókelők veszik észre Budapest második világháborús ostromának a nyomait, ugyanakkor a világégés során a magyar főváros volt kénytelen az egyik legnagyobb pusztulást elszenvedni. Hosszabban tartott az ostroma, mint Bécsé vagy Berliné. Ráadásul a házról házra, lépcsőfordulóról lépcsőfordulóra zajló küzdelemhez mint egy 1 millió óvóhelyekre kényszerült civil villakos asszisztált. 80 évvel ezelőtt, 1945. február 13-án a szovjet csapatok elfoglalták Budapestet. Köszöntöm a telefonvonalban Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük egy kicsit korábban. Magyarország mikor vált harctérré?
1944. augusztus vége, amikor a Kárpátokban ugye még a második bécsi döntés nyomán visszatért észak-erdélyi területeket elérték a szovjet csapatok, románokkal karöltve. Hiszen volt egy olyan remény még 44 nyarán, hogy sikerül elkerülni a háborút Magyarországon, az Árpád vonalra, a Kárpátokra támaszkodva, és hogy a szovjet támadás fő iránya az esetleg inkább Varsó meg Berlin felé fog haladni. Ez a román átállással déli bábossá vált, hiszen Romániához tartozott Dél-Erdély és a déli Kárpátok, így déli irányból a szovjet csapatok románokkal támogatva be tudtak törni a Kárpát-medencébe, és szertefosztott az a remény, hogy föltartóztassák őket valahol a Kárpátok környékén. Így tehát augusztus végén már az erdélyi hágókon érkeztek meg, és hát ugye az elmúlt rendszer történetírásában sokszor hangoztatott módon Battonyánál, ugye ott a viharsarok felé, Magyarország délkeleti csücskénél, mai terület délkeleti csücskénél érték el a szovjet csapatok szeptemberben a Magyarország mai területét, és hát innen fokozatosan zajlott az országnak a elfoglalása. Nyilvánvalóan, akik a német megszállásnak az üldözöttjei voltak, azok számára felszabadulása, másoknak inkább talán megszállása. Ugye ez az egyik ilyen 20. századi kérdés, amiben nagyon meghatározza az emberek gondolkodását a saját családi történetük. Egyébként nem csak Budapest ostroma volt jelentős hadművelet Magyarország területén, tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a II. Világháború fő hadszintere ekkor Magyarország volt. A németek egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek. Ugye az utolsó épp hadseregét Hitler Magyarország területén vetette be 45. márciusában. Tehát ez kevéssé ismert és hangsúlyozott tény, hogy tulajdonképpen az egyetemes történelmi centrumában volt ekkor, sajnos hát egy szomorú módon egy világháborús pusztítás miatt, de kétségtelenül gigászi harcok zajlottak az ország területén.
Ez ugye azt mutatja, hogy valami miatt Magyarország, illetve Budapest kiemelten fontos volt Németország számára, Hitler számára, de miért?
Több szempontból is volt egyfajta szubjektív vonzódása is a területhez, bár nem járt sosem Budapesten, de mégis egy kiemelten szép városnak tartotta, de itt talán inkább a gazdasági stratégiai racionalitás diktálta ezeket. Ugye hát fölmerült, hogy nyílt város legyen, de hát azért Budapest olyan szintű műemlékekkel, nemzetközi szintű az emberiség számára kulturális tényezőkkel, mint Róma vagy Párizs nem bírt, és hát hatalmas hadipari potenciálja volt. Ami miatt nem akarták Budapestet föladni a németek. A közlekedés földrajzilag is egy pótolhatatlan csomópontot jelentett Budapest. És hát ugye Magyarország pedig a harmadik birodalomnak az ellátásában, főleg miután Romániát elveszítették, nagyon fontos szerepet játszott akár mezőgazdasági tekintetben, vagy ugye a fontos fémércek, bauxit vagy mangán, amit ugye Bakonyba, Vértesbe bányásznak, és hát az utolsó kőolaj lelőhely, a zalai kőolajmező, ami német kézen volt. Tehát ezek miatt úgy döntöttek, hogy nem lehet harc nélkül Magyarországot föladni, kivonulni onnan, sőt, bizonyos mértékig akár még Berlin is eleshet, de gazdaságilag ekkor már a Dunántúl birtoklása fontosabb volt. És hát Budapest ráadásul egy nagyváros, amelyik ugye a városi harccal egy eléggé ideális pont lehet az ellenség feltartóztatására, ami ekkor már túlerőben volt. Tehát ezek voltak azok az okok, ami miatt Hitler úgy döntött, hogy Budapest az erőd város lesz, Festung Budapest, nem pedig egy nyílt város. És hát ezt a korabeli magyar vezetés, ugye Szálasi és a hungarista diktatúra elfogadta, és ilyen módon álltak hozzá, és amennyiben a magyar államhatalom maradékai, mert azért tulajdonképpen ez már egy soha az egész országra nem kiterjedő diktatúra volt, de közre tudtak működni, úgy közre is működtek a német céloknak a támogatásában.
Mekkora erők álltak szemben itt a Budapest
ostromokon? A szovjet támadó erők ugye a második és a harmadik ukrán front, amelyiket Malinovszky és Tolbuhin marsallok vezettek. Ugye az előző rendszerben neveikkel a budapesti utcák megnevezéseiben is találkozhattunk. Ők mint egy ilyen 180 ezer hős támadóerővel indultak Budapest ellen. A másik fél Pfeffer von Wildenbruch német SS tábornok, aki érdekes, hogy valójában nem is klasszikus haderőnél harcolt korábban, hanem az SS-nél, tehát inkább ilyen partizán vadász feladatokat látott el a Balkánon. Ő vezette, és hát egy ilyen maximum 80 ezer fős német-magyar, ugye ebben magyar honvédség is részt vett, nagyobb részben német csapatok védték Budapestet, úgyhogy abszolút aránytalan volt a küzdelem a kettejük között. Nem is véletlen, hogy Sztálin eredetileg azt várta volna a szovjet hadsereget, hogy menetből vegyék be Budapestet, mert egy hosszú elhúzódó ostromgyűrűvel körülvett hetekig, hónapokig tartó hadművelet legyen, de ez az erős ellenállás miatt nem volt lehetséges.
Eznek mi a magyarázata egyébként? Tehát a németeknek a védés, ugye a városnak a megvédése, tehát valamennyivel előnyösebb helyzetben voltak, annak ellenére ugye a létszámban azért hátrányban voltak.
Egy városi harcban ugye ezek a létszám különbségek erősen limitáltan tudnak csak érvényesülni, nem tud kibontakozni az a túlerő, mint egy nyílt térben, és ilyen módon az ostrom elakadt tulajdonképpen, meg hát ugye erődvonalakat, hát erődvonalnak talán túlzás nevezni, inkább erődítéseket vagy kisebb védvonalakat húztak Budapest köré ostromra való felkészülés keretében. Attila vonal névre hallgatott például, ami szintén sokat segített abban, hogy lelassuljon az előrenyomulás.
Ugye volt egy kitörési kísérlet, ami hát igen, csak véresre sikerült és sikertelen volt. A végén erről valamit meséljen nekünk, hogy történt ez a dolog.
Ugye hát először Pest esett el január 18-án, és aztán ugye az összes hidat fölrobbantották a németek, a Margit híd az már novemberben fölrobbant, valószínűleg egy szerencsétlen véletlen miatt, bár van, aki úgy tartja, hogy nem feltétlenül biztos, hogy véletlen volt, villamosok közlekedtek rajta, és autók is, tehát egy katasztrofális esemény volt. És hát akkor következett ugye Budának az ostroma, amit ugye már nyugatról, Hűvösvölgy meg Budaörs felől is szovjet csapatok támadtak. És hát a vége ugye a budai vár környéke, az volt a védelemnek a központja. És hát február 11-ére már teljesen kilátástalan helyzetbe kerültek. Ugye volt szó arról, hogy felmentik Budapestet, ugye a Konrád 1-2-3-as hadműveletek német részről, ezek ezt célozták, és egyébként számottevő sikereket is értek el Budapestről délre a Dunát megközelítve, de nem sikerült felmenteniük a várost ilyen módon. Már a utánpótlás bejuttatása is nagyon-nagyon problémás volt, az utolsó helyszín a Vérmező volt, ahol leszálltak vitorlázó gépekkel, és próbáltak utánpótlást bejuttatni, de ez is ellehetetlenült, és hát innentől kezdve teljesen értelmetlen embermészárlás lett volna kitartani az utolsó emberig, már pedig Hitler ezt a parancsot adta. Uh-huh. És hát végül emiatt döntött úgy a német hadvezetés, Pfeffer Wildenbruch, hogy ki kell törni, meg kell próbálni a kitörést, amire szintén nem voltak túlságosan jók az esélyek. Február 11-én történt ez meg. Ekkor már teljesen megfogyatkozott, mindenfajta katonai muníciótól megfosztott csapatok próbáltak kitörni, szovjetek jól fölkészültek rá, hiszen várható volt, hogy ez az esemény bekövetkezik, és utána hát tényleg egy szörnyű veszteségekkel járó hadművelet volt ez, mint egy 20 ezer katona körül volt, aki ezt megpróbálta, és 700 fő körül van az a létszám, akik elérték a német vonalakat, és tényleg ez egy nagyon szomorú, kétségbe esett akció volt. Nyilván hozzájárul az is, hogy ekkor már nagyjából tudatában voltak annak a német katonák, hogy a szovjet hadifogság sem egy igazán reménykeltő opció.
Igen.
Tehát ez a frontnak a könyörtelen törvénye volt, hogy a dezertálás vagy a szovjet fogságba esés sem igazán lehet opció, és hát ezért az utolsó erőkig próbáltak harcolni, de hát ez nyilván nem egy magasztos cél érdekében, hanem
igen,
a borzalmas kutyaszorítóban.
Ugye a Vörös Hadseregnek ahhoz, hogy elfoglalja Budát, illetve Nyugat-Magyarországot, át kellett kelni a Dunán, a budapesti hidak ugye föl lettek robbantva. Hol keltek át? Hol tudtak átkelni?
Hát ugye több helyen is erőszakos folyamátkelést hajtottak végre, Budapestől délre és északra is. Ugye ezek közül talán az Ercsi folyamátkelés a legnevezetesebb, amelyik hát nagyon sok pusztítással járt, hiszen ott a jeges Dunán keresztül áthajszolták a szovjet parancsnokok a katonáikat, tehát ez is egy a legtöbb posztumusz kitüntetéssel járó akció volt a Vörös Hadseregnek.
De ponton hidat építettek, vagy vízi járművekkel?
Vízi járművekkel, tehát átkelő járművekkel keltek át, csak hát itt ez nem volt kellőképpen előkészítve, meg hiányos is volt az átkelő muníció, és hát emiatt nagyon sok katona életét vesztette közben. Tehát nincsen arról szó, hogy könnyen és gyorsan lehetett átkelni, tehát ez is egy sok áldozattal járó akció volt.
Hát körülbelül egy percünk maradt, egy kicsit a károkról, tehát milyen károkat szenvedett el Budapest, mekkora emberáldozatot követeltek a harcok?
Hát ha mondjuk épületekre koncentrálunk, akkor 75%-ában rongálódtak meg az épületek, ez egy irdatlan nagy arány, és hát tulajdonképpen foghíjakat ma is lehet sok helyütt látni, ha az ember a Dunaparton közlekedik. A polgári áldozatoknak nagyon nehéz pontosan megsatszolni a számát, de hát ugye egyfelől maga a háborús pusztítás, másfelől pedig aztán főképpen a szovjet fogolyejtések, hiszen ez a Malenki robotnak a legnagyobb helyszíne volt Budapest, ugyanis Malinovszkijék a késlekedésüket azzal próbálták palástolni, hogy sokkal nagyobb védő létszámot jelentettek Moszkvába, és ehhez mérten várták el tőlük a hadifoglyokat is, akik hát nem hadifoglyok lettek, hanem polgári civil foglyok, ugye mintegy 100 000-nyi embert szedtek össze Budapest ostroma után, tulajdonképpen akit csak lehetett, akit megtaláltak válogatás nélkül, akár még holokauszt túlélő is lehetett az illető, úgyhogy ez is egy szomorú fejezete még az ostromnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát hallottuk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, viszonthallásra, további jó munkát, jó egészséget, viszonthallásra.
Sem árt, aki átmegy. Nekem kell, hozzá hangjaim alatt. Nem is baj, ha mindenem rámegy. Jár a zenevonal, a zenevonal. Mikor áll, füstízi könnyeket hullat. Lelkesen hajtom és hajtom, mikor száll, rózsaszín nézőket fújtok, jár a zenevonal, a zenevonal. Aki szél, aki bölcs, aki fél, aki sír, aki nem, aki áll, aki száll, mi felszállhat vele. Megyünk majd elhagyott felszedett pályán. Megyünk majd kergetünk csillagok alatt. Megyünk majd romhegyek, tengerek hátán. Jár a zenevonal, hú, a zenevonal. Aki lány, aki fény, aki küzd, aki tűr, aki tesz, aki vesz, aki ad, aki kap, aki húz, aki van, aki szűz, aki nyer, aki oszt, aki ér. Szálljon!
Most pedig hallgassák meg egyik állandó rovatunkat, az Ars Poetikát, melyet Erekes Irén Borbála szerkeszt.
A Magyar Költészet napjához kapcsolódóan indítottuk el áprilisban Ars Poetica című rovatunkat. Nagy költők olyan verseit szólaltatjuk meg, amelyekben művészi hitvallásukat összegzik, megfogalmazzák, mit tartanak a költészet vagy az élet legfőbb feladatának, és valamilyen fontos tanulságot vonnak le élettapasztalatuk alapján. A sorozatban irodalmunk legnagyobb alakjainak művei közül válogatunk. Igyekszünk olyan verseket bemutatni, amelyek azért jelenthetnek újdonságot, mert nem közismertek. Vajda János versét hallgatjuk meg ma, melyet idősebb korában írt belátva, hogy sohasem lesz ünnepelt költő. Ifjúként Petőfi rajongója és követője volt, pedig csak néhány évvel volt fiatalabb a magasztalt lángésznél. Az ő hatására kóstolt bele a színészmesterségbe, s csatlakozott később a 48-as ifjakhoz, majd logikus lépésként honvédnek is jelentkezett. A szabadságharc bukása után rejtőzködnie kellett, majd katonáskodnia a császári seregben, és leszerelése után is anyagi gondok nyomasztották. Hivatalnoki és újságírói munkákból tartotta fenn magát, ezeket lélekölőnek érezte, és a politikai életben is társtalan maradt. Rövid, rosszul sikerült házasságának felbontása után élete végéig magányosan élt. Mégis gazdag életművet hagyott ránk, amely tele volt útkereséssel, kísérletezéssel. Szerelmi, természeti, filozófiai költészetében a romantika eszközeit is használta, szenvedélyes érzelmeit vállalta. Petőfi népdalszerű egyszerűségétől a szimbolizmus kezdeményeiig jutott el. Adi például elődjeként említi. Alkotóként elszigetelődött már az 1850-es évektől kezdve. Versei, amelyek nem idomultak a közízléshez, sem a költőtársak, sem az olvasók körében nem arattak sikert. A költő érezte ezt, és időskorában mérleget vont. Tárgyilagosan, önsajnálattól mentesen, leheletnyi iróniával összegezte életének sikertelenségét. Kevés olyan költői vallomást ismerünk a hazaszeretetről, mint az övét, aki a szűken mért elismerés ellenére azt tudja mondani, nem rendítettél meg hűségben. Az utókor azonban meglátta a szenvedélyes útkeresések nyomán született művek között a maradandó értékűeket, és Vajda János legszebb költeményei kulturális örökségünk részei. Technikai szerkesztés Acsádi Pongyor Áron, az Utóirat című verset elmondja Sárosi Attila. Thank you.
Vajda János, utóirat. Bezárom én is már a boltot, napomnak vége.